kegyelemékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül énekeljük az 591. dicséretünk első versét, ami a régi énekeskönyv 390. dicséretének első verse. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább istentiszteletünket az 587. dicséretünk éneklésével. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Mózes 5. könyvében, a 15. fejezetben, az első 11 versben.
Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az elengedés módja pedig ez. Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott fele barátjának. Ne hajtsa be fele barátján és testvérén, mert elengedést hirdetett az Úrért. Az idegentől behajtatod, de mivel a testvéred tartozik, azt engedd el neki. De nem is lesz közötted szegény, mert igen, megállt téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartod és teljesíted mindazt a parancsolatot, amelyet parancsolok neked. Bizony megállt téged Istened az Úr, amint megmondta neked. Sok népnek adsz zálogkölcsönt, te pedig nem szorulsz kölcsönre, és sok népen fogsz uralkodni, de te rajtad nem uralkodnak. Ha mégis szegényé lesz valaki a testvéreid közül, valamelyik lakóhelyeteken, azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne keményítsd meg a szívedet, és ne zárd be kezedet a te szegény testvéred előtt, hanem örömest nyisd meg neki kezedet, és örömest adj neki annyi kölcsönt, amennyire szüksége van, amikor szükséget szenved. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a szívedben ilyen istentelen gondolat. Közeleg a hetedik esztendő, az elengedés esztendeje, és nehogy elfordíts szemedet a te szegény testvérettől, és ne adj neki. Mert ő ellened kiállt az Úrhoz, és bűn fog terhelni téged. Szívesen adj neki, és ne essen rosszul a szívednek az, hogy adsz neki, mert az ilyen dolgokért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, amire kezedet teszed. Mivel a szegény nem fogy ki a földről, azért azt parancsolom neked, örömes nyisd meg kezedet a szűkölködő és szegény testvérednek a te földeden. Eddig Isten igéje, gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyám, köszönöm neked, hogy eljöhettünk. Köszönöm neked, hogy te rólad tanulhatunk, hogy te tanítasz bennünket a te szent lelked által. Te látod, Uram, hogy a mai világban is annyira sok a dolog a pénz körül forog, és hogy mindenki magának gyűjt, de Uram, minden a Tied, amit kapunk tőled, a pénzünk is, és neked ezzel terved van, hogy segítsük a szegényeket. Hiszen Te is, Uram, példát mutattál nekünk, hiszen a Te végtelen gazdagságodból lejöttél a földre, és szegényé lettél értünk. Emberré lettél, hogy megválts bennünket a bűneinkből, add, hogy te tőled tanuljuk az alázatot, és te mutasd nekünk, hogy mindenünk a tied, Uram. Kérlek, te légy itt velünk az Isten tisztelten, és te áldj meg bennünket. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 313. dicséretünket, ez a régi énekeskönyv 171. dicsérete. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében, a 32-től a 37. versig. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat. Az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lábai elé. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletnek az a címe, hogy szegények befogadása. De ki a gazdag, és ki az, aki szegény? Hol van a kettő közti határ a mai Magyarországon? Azért is éleztem ezt így ki, mert vannak országok, ahol teljesen mást jelent a szegénység és a gazdagság, akár azt is, hogy már az is gazdagnak számít, aki tiszta vízhez jut, és nagyon szegény sem érzi magát annak, mert körülötte valahogy mindenki így él. Nagyok az eltérések a világ különböző pontjain, de Magyarország területei között is, hiszen ahol eleve nincs munkalehetőség, nehéz egyről a kettőre jutni. Szeneca, a görög filozófus azt mondta, hogy nem az a szegény, akinek kevese van, hanem az, aki többet kíván. A 17. században pedig egyenesen kolduló rendek alakultak ki az egyházban, akik szegénységet, mint életformát magasztalták a fennálló társadalmi rend ellentétében, akiket először üldöztek, azután meg rájöttek, hogy a köznép körében sokkal hatékonyabban tudnak munkálkodni, mint a gazdagok. Emlékszem egy idős nénire a gyülekezetből sok-sok évvel ezelőtt, akinek akkor kijártam, hogy kapjon tőlünk egy évben rendszeresen havi segélyt, mert én úgy láttam életviteléből, kinézetéből, hogy egy nagyon szegény, utána meg felkeresett a szomszédja, elmondva, hogy tudom-e, hogy mennyi a megtakarítása a néninek, és hogy milyen gazdag. Csak semmit nem költ magára. Nyilván nem kutakodunk itt senkinek a pénztárcájába, és politizálni se szeretnék, de sajnos nagyon el tudom azt képzelni, hogy ahogy egyre inkább halad a világ, itt Európában egyre többen lesznek, akiknek nehézségekbe fog ütközni, vagy már most is nehézségbe ütközik az, hogy a legalapvetőbb élelmiszereket vagy a gyógyszert megvegye, és mellette még jusson fűtésre, világításra is. Mert nem fog tudni elmenni másodállásba, mert már gyenge, erőtelen, nyugdíja kevés, családja nincs, az árak pedig drasztikusan emelkednek szinte hétről hétre. Itt élkezhetünk is a szegények felett, miért kerültek ilyen helyzetbe, miért nem dolgoztak szorgalmasabban, miért nem tettek félre ínséges időkre, hogy a hét bő esztendőben, miért nem tettek félre a hét szűk esztendőre, mint a hangya és tücsök meséjében, vagy miért nem fizették be annak idején a nyugdíjjárulékukat, hát azért kevés biztos a nyugdíja, vagy miért vállaltak annyi gyereket. Előítéleteink sora csatlakozik sokszor a szegénységhez, és ezeket az előítéleteket valahol magunkba kell először lerendeznünk az Istennel, milyen kifogásaink vannak, hogy miért nem tudom én befogadni, elfogadni, miért nem merek adni annak, akinek nincsen. Nem tudjuk irányítani az eseményeknek a menetét. Nem tudjuk kiszámítani sem a jövőt. Hiszen történhet bármelyikünkkel bármi, tulajdonképpen egy elhúzódó betegség, munkanélküliség vagy haláleset a családban, egy rossz döntés, és már elment a félretett pénzünk. Szegények meg sokszor szemérmesek, és nem is beszélnek róla, hogy szükségbe vannak, és lehet, hogy észre se vesszük, hogy hányan vannak akár köztünk is. Fontos ez az ige, és talán nem véletlen, hogy éppen a reformáció hetében került elénk, hiszen a kezdeti időszakot mutatja be, ott az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a gyülekezetek indulását. Már a könyv második fejezetében is ezt olvassuk, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulása után közvetlenül, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy épp szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az első gyülekezetben a Szent Lélek munkálkodott gazdagon, ott égett a szívekben az első szeretet tüze, szívüket adták először, és vele együtt mindenüket az Úr dicsőségére, az Úr kezébe. Tehát nem csak a szívemet, hanem a pénztálcámat, mindenemet, amin van. És nem kellett, azt hiszem, külön igehirdetést tartani az adakozás biblikus gyakorlatáról, vagy akár az Ószövetségi rendjéről sem, mert maga a Szentlélek vezette őket ezen az úton. És felszabadította őket arra, hogy szabadon adjanak abból, amit már úgyis előtte kaptak Istentől, azt csak visszaadták az ő kezébe. A jeruzsálemi gyülekezet javarésze zsidó keresztjénekből állt, ismerték az ószövetségi igéket, a lekcióként felolvasott mózesi törvényeket is, ugye mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, örömest nyisd meg kezedet a szűkölködő és szegény atyád fia előtt a te földeden. Mert a közösség az valahol attól is közösség, hogy védelem is a szegények, özvegyek, árvák számára. Tiltották az uzsora kamat szedését közösségen belül, és számtalan intézkedést hoztak arra nézve, hogy megkönnyítsék vele a szegényeknek az életét. Hogy az adósságot is el kellett engedni az elengedés évében, bár ez elég ritkán köszöntött be, és tudjuk a zsidó nép történetéből, hogy akkor sem akarták betartani, mert megkeményedett a szívük. Itt pedig ennek az ellenkezőjét látjuk, hogy felforrósodott a szívük, nagy erővel szólt az ige, az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukkal. Tehát a befogadás előfeltétele ez a nyitott szív. A nyitott pénztálca előfeltétele is a nyitott szív az Isten előtt, az ige előtt. Hiszen előbb azt élték át, hogy nagyon sokat kaptak, örök életet, távlatokat a földi életen túl is, jó reménységet a folytatásról. És nem itt akartak mindenáron berendezkedni a földön, hanem biztos tudatába voltak a sokkal jobb folytatásnak örökké valóan a mennyek országában. Ugye tudjuk az első gyülekezetekről, az első keresztjénekről azt is, hogy Jézus Krisztus visszajövetelét is nagyon közelinek tartották, saját nemzedékünkön belül várták vissza. És hogyha Jézus Krisztusban minden a miénk, ráadásul olyan szinten a miénk, hogy el se veszíthetjük, ahhoz képest akkor mi az a földi vagyon, vagy az a föld terület, amit el is lehet adni. Itt Barnabásról is szó van ezekben az igékben, egy ciprusi származású lévitáról. Az ószövetségi törvényekben az is ott van, hogy a lévitáknak egyenesen nem is lehetett föld területe, mert az Úr volt az ő örökségük. Talán ez a Barnabás, vagy régi nevén József felesége révén jutott hozzá, vagy ő maga örökölte ezt a föld területet, ezt nem tudjuk pontosan, de azt igen, hogy ott volt a szívébe ez a túláradó szeretet, és a túláradó szeretet nyilvánult meg abba, hogy akkor én odaadom ennek az árát a közösségnek. Tehát a gyülekezeten belül testvérnek tekintették egymást, azt a rabszolgát is, aki szívébe fogadta Jézus Krisztust, vagy anyjuknak fogadták el az özvegyet, akinek nem volt családja, gondviselőjévé lettek az árváknak, az elesetteknek. Tehát a lelki közösségből következett azután ez a vagyonközösség, hogy tettek is egymásért, hordozták egymás terhét, nem csak imádságban, hanem valóságosan is. Hisszük, hogy Isten szent lelke ma is képes felforrósítani a mi szíveinket is. Az evangélium ma is jó hír. El tudja szakítani szívünket egy család világtól, az anyagiaktól. Nekünk is feltámadott az Úr Jézus Krisztus, és előre ment a mennyekbe, nekünk is ő a mi Urunk, aki minket is meggazdagít, és munkálja bennünk az elégedett, sőt, bővölködő életet. Olvashatjuk az Új Szövetségből, hogy Zákeus megtért, és nem kell neki külön mondani, hogy mit tegyen az összeharácsolt pénzével. Egyből tudja, és ki is mondja, hogy vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak négyszer annyit adok helyette. Tehát engedjünk az ő indításának, formálódjunk arra a képre, amit ő akar bennünk kimunkálni. Mi jellemzi az életünket? Itt a Szentlélek munkáján van erőteljesen a hangsúly, és nem azon, hogy mennyit adakozzunk, vagy mit adjunk el javaink közül. Egy minta van előttünk az igében. Látjuk a későbbiekben, hogy ettől a mintától nagyon hamar eltértek a gyülekezetek. Nem alakult ki hosszú távon vagyonközösség. A következő fejezetben Anániás és Szafira történetét olvassuk, ami azért elég hátborzongató történet, mert az adakozásba hazugság, csalátság is került, így nincs áldás rajta, hanem halált hordoz az ő számukra. Páli levelekből tudjuk azt, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek már adakozni kellett, úgymond, mert olyan módon elszegényedtek, és nagy volt az éhínség. Tehát nem volt kötelezővé téve ez a vagyonközösség, tehát nem kis kommunák voltak az első gyülekezetek, hanem élő közösségek. Az adományokat a gyülekezet vezetői kezelték. Övék lett a rendelkezési jog, úgymond, az adományok felől. Úgy olvastuk itt az igében, hogy azokat odavitték, letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. A pogány kultuszokban is úgymond ez volt a divat, hogy az istenség lábai elé helyezték az adományokat. Itt inkább ez az Istenre hagyatkozást fejezte ki, hogy egy teljesen neki adjuk, és nem maguk döntöttek erről, hogy én eldöntöm, hogy ezt az összeget XY-nak adom, azután a következő hónapban meg majd Z-nek, mert ezt én így látom jónak, vagy így érzem, hanem bíztak a gyülekezet vezetőségében, hogy ők majd bölcsen fogják ezt szétosztani, figyelembe véve mindenkit, minden körülményt. A gyülekezet vezetői jó esetben legjobban ismerik a nyáj tagjait, hogy kinek van szüksége támogatásra, és milyen formában lesz az támogatássá. És itt nem az egész város szegényeiről van szó, hanem gyülekezeti tagokról. Nem arról szól az ige, hogy adjunk-e pénzt az aluljáróba levő koldusnak, hanem hogy testvérnek tekintem-e a testvért. Sokan csengetnek be a lelkészi hivatalba pénzt kérni. Hova menjenek, hanem ide, hiszen nekünk ez a kötelességünk, ide befizetnek az emberek, hát abból csak kérhetnek, nem? Hát ilyenről nem beszél sehol sem az ige, bár lehet olyan, hogy valakit a lélek erre indít, hogy idegennek adjon. Ha a lélek indítja, akkor biztos áldás is lesz rajta. De a gyülekezet vezetők nem a gyülekezeten kívül osztották szét a pénzt, hanem a lélek világosságában, szükségek szerint a Krisztus testén belül. És ehhez kellett az egymásra figyelés és a bizalom is. Nem kuporgatták, nem tették félre azt a pénzt, hogy hát ha majd valami nagyobb dolgot kell belőle vásárolni, hanem osztogatnak. A gyülekezetben így kialakul egy közös úgymond szolidaritási alap, amivel tudnak gazdálkodni, amint szükséges. Nem egyenlőképpen mindenki kapott belőle, ugye vannak alapvető szükségeink, és van, ami túllép a szükségeinken. Ebben nyilvánvalóan különbözőek vagyunk, de van, ami szükséges, és van, ami a luxus kategóriába sorolható, tehát ami túllép a tényleges szükségletemen, azon gondolkodhatom, Isten szerint valóan, hogy hogyan is adjam azt tovább mások szükségeinek betöltésére, megsegítésére. Nagy kérdés mindig az, hogy mi az, ami ránk bizatott ebben, ki az, aki ránk bizatott ebben, mit jelent számunkra ennek az igének a megélése. Egy pasaréti igehirdetésben olvastam példaként, hogy egy jómódú Svájcban élő férfi mondta a következőt, amikor először olvastam Pál apostolnak az adakozásról szóló tanítását, az nekem 6000 svájci frankomba került. Tehát ha jól hallgatom az igét, jól olvasom az igét, akkor az mindig valóságos következményekkel is jár az életünkbe. Tehát nem csak egy kis belső bizsergés vagy melegség, ami hamar elmúlik. Az biztos, hogy nem fogjuk tudni megszüntetni a körülöttünk levő szegénységet. Tehát a bűnbe esett világ, az Istentől elszakadt ember, az nem bánik jól az anyagi javakkal sem, de amit az Isten ránk bízott, azzal élhetnénk mindig, Istennek tetsző módon. Aki tudna jól cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Tehát felelősség, lehetőség, az adakozás, a szegények megsegítése, befogadása, és azt gondolom, hogy folyamatosan ebben is reformációra szorulunk. Hol vagyunk mi attól, ami biblikus ettől a szép példától? Tehát elsődleges terület mindig a házunk tája, a helyi gyülekezet közössége, majd utána a többi gyülekezet a Krisztusban testvérek. De itt is nagyon fontos, hogy az Isten szent lelke vezessen bennünket, és ne a látszat. Mert minket nem az anyagiak kellenének, hogy vezéreljenek, nem az, hogy nekünk jobb legyen, vagy hogy az anyagiakkal biztosítsuk be a jövőnket, különben sem tudjuk még milliárdokkal sem bebiztosítani a jövőnket. Bardamásnak a neve különben itt jön elő legelőször a Szentírásban, de nem utoljára. Itt mellékszereplő, de később úgy olvasunk majd róla, mint aki Pál apostollal együtt járja a missziói utakat. Itt mégis főszereplővé válik az adakozása során, hiszen másról nincs megírva ilyen mérvű adomány, de bizonyára mások is voltak a sorban, ilyen nagy lelkűség. Ő tudta a közösség építését előbbre sorolni saját hasznánál. Tehát bárcsak mi is valahogy ilyen értelemben Barnabásokká lennénk, meglátnánk, hogy Isten mire szeretné használni az életünket és a javainkat. Olvastam egy ilyen kis átiratot is a mai gyülekezetre, keserű iróniával írta át valaki ezeket az igéket. A hívők sokassága pedig kemény szívű és érzéketlen lelkű volt, és mindenki azt mondta, hogy mindene, amije van, csak is a sajátja, és mindent így kezeltek. És nagy erővel tettek bizonságot ennek a világnak a vonzerejéről, és nagyfokú önzés uralkodott köztük. Sokan voltak közöttük hiával a szeretetnek, mert akinek földje volt, még többet vásárolt, és néha adtak valami csekészséget a nyilvános jótékonykodás kedvéért, hogy nevüket az újságok közhírét tegyék, és jutott mindenkinek a dicsőítésből ki, ahogyan kívánta. Hát Isten segítsen minket, hogy köztünk ne így legyen. Imádkozhatunk látásért, vezetésért, hogy legyen szemünk észrevenni a szegényt, és legyen szívünk adni, segíteni abból, ami nálunk van letéve a számukra. És végül még egy gondolat, hogy egészen kis dolgokkal kezdjük el, tehát itt ne arról gondolkodjunk elsősorban, hogy mit adjunk el, milyen nagyobb darabot és hozzuk be, hanem egészen kis dolgokkal is kezdődhet a szegények befogadása. Szalézi Szent Ferencet kereste fel egy lelkes ifjú, nagy lendülettel megkérdezve őt, hogy mit tegyek azért, hogy az egész földön béke legyen. És az volt a válasz, hogy csukd be csendesebben az ajtót. Tehát egészen pici dolog. A szegénységet nem fogjuk tudni megszüntetni, de ami rajtunk áll, amit az Isten nálunk helyezett el, azt adjuk tovább, figyelve benne a Szentlélek vezetésére. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a 833. dicséretünk első, harmadik és negyedik versét. Ez a régi énekeskönyv 472. dicséretének első, harmadik és negyedik verse. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a bőségért, amit benned megélhetünk. Áldunk Jézus Krisztus kereszt haláláért, hogy általa van örök életünk. Áldunk azért, hogy az evangélium hozzánk is eljutott, hogy feltámadott, élő Urunk van és örökké való hazánk a mennyek országában. És köszönjük, hogy úgy élhetünk itt a földön, mint a te kedves, szeretett, vérem megváltott gyermekeid. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy így legyen, hogy elsősorban tudjunk egész életünkkel rád mutatni. Köszönjük, hogy te vagy a szabadítónk is, az irigységből, a kapzsiságból, a fösvénységből, minden földhöz ragadságunkból, és kérünk is, hogy végezd ezt a munkát közöttünk bennünk, hogy tudjuk a szívünket átadni neked, és vele együtt mindent a kezedbe tenni. Téged kérdezni, téged várni, hogy vezess, hogy hogyan osszuk be a pénzünket is. Köszönjük, hogy veled lehetséges, veled a kevés is elég, hiszen te vagy a mindenünk, te vagy az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz köztünk közösséget teremteni mindenféle tekintetben, és ezért is könyörgünk, hogy hadd lehessen a mi gyülekezetünk élő közösségi, ahol mindenkinek helye van, ahol tudunk egymásra figyelni, egymás terhét hordozni. Urunk, könyörüljél, hogy így lehessen, te adj ebbe egyen-egyenként nekünk vezetést. Eléd visszük, Urunk, a a szegényeket, akiknek nincsen, akiknek tényleg gond, a betevő is. Könyörülj rajtuk, add, hogy rád bízhassák magukat, és te nyisd meg az ég csatornáit a szükségeikre. Te látod, Urunk, hogy milyen jövő várható, akár itt Magyarországon is. Segíts nekünk, Urunk, hogy bizalmunkat még inkább tudjuk beléd vetni, és gyakorolni a közösséget. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a nyomorúságban levőkért. Mutasd meg, Urunk, nekik gyógyító hatalmadat, és végezd a mi szívünkbe is folyamatosan a reformációt, hiszen szükségünk van rá újra és újra, hogy az életünket arra a mintára alakíthasd, aki te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. És kérünk, hogy te áld meg itt a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.